Domány András, szervusz András!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Belehallgattál. Mi a véleményed? Ugye az István arról beszélt, hogy a Lengyelországban bízni lehet, hogy ott a dolgok a gazdasági stabilitás okán stabilizálják a jelenlegi középjobb kereszténydemokrata-szerű kormányzatot. Egyetértesz ezzel?
Én pessimistább vagyok. Ennek az elnökválasztásnak a kimenetele abszolút kiszámíthatatlan, és ha a jobb oldal győz, akkor ez Tusk kormányának a bukását is okozhatja. Úgyhogy a helyzet szerintem nagyon rossz, és ezen nem segítenek a viszonylag jobb gazdasági adatok.
Miért van az, hogy most vasárnap eme gazdasági adatok nyomá ellenére a népnek egy nagyobbik része, vagy egy nagyon jó része a Tuskféle politika ellen szavaz azzal, hogy egy jobboldali jelöltet fog megszavazni?
2023 őszén a PISZ, a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczynszki pártja aknamezőket hagyott maga után. Ő leválthatatlan, de őket képviselő vagy támogató tisztségviselőket különböző helyeken, az Alkotmánybíróságtól, a Médiatanácson keresztül, a legfelsőbb bírósági és az Országos Bírósági Tanácsig. Továbbá olyan jogi környezetet hagyott maga után, hogy lényegében megbénult a választáson győztes koalíció, mert a köztársasági elnök sorra vétózza meg a törvényeiket, és náluk csak minősített többséggel lehet megdönteni az elnöki vétót, nem úgy, mint mi nálunk, tehát ezek a vétók, ezek azt jelentik, hogy az a törvény nincs, mert kétharmadas, illetve 60%-os minősített többségnek nyoma nincs a parlamentben, tehát nem tudnak törvényeket hozni, ráadásul a koalíció maga is tele van belső ellentmondásokkal, és például olyan rendkívül fontos kérdésben, amelyet rettenetesen vártak széles tömegek, hogy megoldjanak, mint például a drasztikus abortusz tilalom enyhítése, az például ott még sorra se került a Duda elnök vétója, mert maga a koalíció képtelen volt egy törvényt összehozni. Tehát nagyon sokan a hívek közül csalódottak, és lehet, hogy akik csalódottak, azok nem szavaznak a jobb oldalra, de nem mennek el szavazni, ami majdnem ugyanolyan rossz a kormánytábor számára.
És Ukrajna ugye mennyire foglalkoztatja a jelenlegi választási kampányban a közéletet, illetőleg az embereket élteti-e, vagy már közömbösek annak kapcsán, hogy a miniszterelnökük egy tekintélyes európai vezető, és nagyon tekintélyesen áll Ukrajna oldalán?
Az elmúlt évtizedekben egység volt a lengyel, tehát 91 óta lényegében a lengyel jobb és baloldal között abban, hogy támogatni kell Ukrajna függetlenségét. És mivel egyébként is történelmi okokból erősen orosz ellenes a hangulat, ennek nem volt akadálya. Ez még a 22-es orosz támadás után is sokáig így volt. A lengyel társadalom pártállásra tekintett nélkül nagyon tiszteletre méltó lelkesedéssel, szolidaritással fogadta a menekülteket, segített, stb. De ez fáradóban van, múlóban van. Mert az idő múlásával ez nem tarthat örökké. Az emberi, hogy mondjam, léleknek ez egy jellemvonása, hogy az ilyen hangulat nem tarthat örökké. És erre rászállt a jobb oldal, tehát tulajdonképpen a saját hagyományukat is, a PISZ által támogatott Navrocki elnökjelölt. A PISZ is, a PISZ hagyományait is felrúgja ezzel, hiszen a Kaczynszkiék a 2010-ben repülő szerencsétlenségben meghalt akkori köztársasági elnök Lech Kaczynski, épp úgy, mint ikertestvére a mai pártvezér Jaroszláv Kaczynski, egyértelműen ukrán barátok voltak, ha lehet ezt így mondani. Tehát a mostani jobboldali elnökjelölt ezt is felrúgja, meg a még tőle is jobbra álló másik elnökjelölt, és arra olyasmikre hivatkoznak, ami nagyon, hogy mondjam, könnyen talál visszhangra, hogy hát nézzétek meg a kerületi orvosi rendelőt, nem lehet beférni, nem lehet időpontot kapni, mert tele van ukránnal. Meg az iskolába, a gyerekek osztályába tele van ukrán gyerekkel, aki nem beszél jól lengyelül, és ezért a lengyel gyerekek se tudnak úgy előre haladni a tanulásban.
Ez nagyon fontos, ezt nagyon sokan mi nem tudjuk itt, és ez nagyon lényeges adalék.
Hát persze, tehát ezek ilyen egészen hétköznapi dolgok, amik részben igazak. Nem annyira súlyosan igazak, mint ahogy mondják, de részben igen, tényleg igazak, és mondom, egész egyszerűen egy ilyen lelkes, befogadó hangulat nem tud örökké tartani, ez a szomorú igazság.
És ugye bár úgy gondolják, kimondva, kimondatlanul, hogy ezek a ukránok nem fognak hazamenni. Ezek ott maradnak, a többségük. Tehát ezekkel együtt kell élni. Tehát valamit csinálni
hát
kell.
Nem lehet tudni, van, aki így gondolja,
hát igen,
és van, aki így gondolja, de nem bánja, mert szükség van munkaerőre. Van, aki így gondolja, és tart tőle. Sokféle van.
Igen. De hát ugye bár nincs az a lelkesedés, ahogy leírtad, hogy már nem tarthat örökké a lelkesedés semmilyen tekintetben sem, de hát azért szintén kimondatlanul, és az előző beszélgetésből is azért nagyjából kiderült, hogy nagyon messze van az az idő, amikor Ukrajna olyan állapotba kerül, amikor nagy családos ukránok, akik elhagyták az országot, azok mernek a családjukkal visszatérni, és egyáltalán az az Ukrajna, ami marad, akármilyen állapotban, és akármilyen eredménye lesz a háborúnak, az nem lesz egyből egy stabil ország, és ott van mellettünk Lengyelország közvetlen szomszédságában, és mindig hordoz valami sejtelmes bizonytalanságot. Tehát,
ráadásul a szélső jobb visszaél a történelmi konfliktusokkal, amelyeket úgy látszott, hogy sikerül félretenni, mert a két nép között főleg a német megszállás idején a 40-es években hát nagyon súlyos konfliktusok voltak, ártatlan civilek tízezreinek elpusztítása, tegyük hozzá, hogy mindkét részről, de ha szabad ilyet mondani, az ukránok kezdték, de az ukránok is azért kezdték, mert a két világháború közti Lengyelország viszont, amelyhez akkor tartoztak nekik, nem édes, hanem mostoha hazájuk volt, de ebbe most nem tudunk belemenni, mert ez önmagában is hosszú téma lenne, de lényeg az, hogy ezt valamennyire sikerült félretenni, elkezdődött például az áldozatok exhumálása ukrán területen a tisztes megemlékezés érdekében, ami egy óriási dolog, de most megint ebbe is elkezdenek belekötni. De azért nem ez a fő téma, hogy
értem.
Visszatérjünk a választáshoz, tehát nem ezen fog múlni a választás eredménye, hanem például azon, hogy amikor ez a mostani kormánytöbbség az elmúlt másfél évben megpróbálja a jogállamot helyreállítani, ez, tessék megnézni a magyar jobboldali sajtót, Mandinertől az Origóig, meg nem tudom én, Magyar Nemzetig, ez innen úgy látszik, és a lengyel jobboldal úgy terjeszti, hogy pont most rúgják fel a jogállamot azzal, hogy megpróbálják megváltoztatni az ő változtatásaikat. És kétségtelen, hogy éppen Duda elnök vétósorozata miatt ez nem nagyon sikerült eddig, illetve ugye az az óriási dilemma, hogy szabad-e alkotmány sértő helyzetet alkotmány sértő eszközzel helyreállítani. Buta kérdésnek hangzik, de reális kérdés, és nem mindig sikerül. Lásd mondjuk a közmédia rendbetételét, amit hát csak bizonyos jogi trükkökkel volt lehetséges megoldani.
Nem, hogy nem buta kérdés, hanem korunk egyik legnagyobb kérdése, mert ahol autokráciák vannak, és várható, hogy valami módon eltakarodnak, akkor az új hatalom biztos, hogy sok olyanhoz kell nyúljon, ha hatékony akar szerepelni, és kielégíteni a nép egyik részének a kívánságát, hogy azzal sérelmek érik a nép másik részét.
Erre jönnek az idealisták, akik rendkívül tiszteletre méltóak, és azt mondják a saját maguk által támogatott és megszavazott politikusoknak, hogy ja, hát ha ti ugyanazt csináljátok, mint azok, akkor ugyanolyanok vagytok, igen, mint azok.
Hát igen, igen, hát ez így van, de ez a második világháború után és alatt is a háború végső szakaszában, amit az angolok csináltak, amerikaiak csináltak Németországban, aztán a szovjetek csináltak meg a felszabadítótás után, azok is roppant ellenszenvet váltottak ki, sőt, gyűlöletet is kiváltottak, és aztán főleg a mi történetünkből tudjuk, hogy végül is már a tömegek memóriája nem olyan hosszú, már nem az volt számukra érdekes, hogy a németek miket műveltek, hanem hogy itt és most a szovjetek mit csinálnak, és itt és most mondjuk Franciaországban angolok, amerikaiak csináltak. Tehát ez egy megoldhatatlan probléma.
Igen, ez egy nagyon nehezen megoldható, vagy talán tényleg megoldhatatlan probléma, és visszatérve ahhoz a kérdésedhez, hogy hát szóval miért bizonytalan, hogy a mostani kormánytöbbségnek a köztársasági elnök jelöltje győzni tud, hát például ezért. És ő nagyon próbál, ugye Trzaskowski varsói főpolgármester egy igazi fővárosi értelmiségi. A választást viszont a kisvárosok, falvak tömegei döntik el, akiknek ő túl fővárosi, túl értelmiségi, például csúfolódnak azon, hogy tud franciául. Hát micsoda dolog az, hogy tud franciául. Az, hogy bonjour, az egy csúfnév. Trzaskowski csúfneve, hogy bonjour.
Veszemes.
Mert hogy egy faluban elcsípte egy francia stáb, tévéstáb, és nyilatkozott nekik, és ott elkezdtek fintorogni a helybéli emberek, hát persze az ellentábor biztatására, hogy mit játssza ez itt az eszét, hogy bonzsúrozik. Hát mi azt kellett volna mondani, hogy miért az umjem? Lengyelül, hogy nem értem?
Elképesztő.
Jól tud franciául. Szóval túlzottan úri fiú. Most ezen próbálnak mindenféle módon, hát ezeken a gyűléseken változtatni, próbál a jobboldali szavazóknak gesztusokat tenni, ez persze a saját igazi híveinek nem tetszik, de ő abban bízik, hogy ezek az igazi hívek megértik ezeket a taktikai szempontokat, és emiatt nem fognak tőle elpártolni. A jobboldali jelölt, a történész, állítólagos független civil, pedig hát egy nyavaját független civil, a PISZ által kitalált ember és támogatott ember, ő megpróbálja beállítani, mert hogy ő a lakótelepi gyerek, ő a panelházba felnőtt, ő az egyszerű ember. Na most hát itt is vannak problémák, mert boxoló volt, ott mindenféle bűnözőkkel került kapcsolatba, rengeteg mindennel le lehet őt járatni, de hát ezekben a lejáratásokban meg a lelkes hívek nem hisznek.
Végezetül az induló kérdésemhez, az lengyelek többsége tisztában van azzal, amivel a külvilág, aki oda látogat, az rögtön tisztában, hogy Lengyelország az elmúlt években óriási léptekkel haladt előre minden gazdasági mutatót tekintve, és hát Lengyelországot ma mégiscsak az egyik európai nagyhatalomként tartja számon. Szerintem Amerikában is így gondolják, de Európa szerte azok, akik foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Érdekli a lengyeleket?
A választók tömegeit nem biztos, hogy ez érdekli, mert az emberek soha nem a statisztikát olvassák, hanem a saját életüket figyelik, a saját életébe pedig mindenki talál olyan árucikket, aminek túlzottan fölment az ára, meg talál egy csomó problémát. Úgyhogy, és ezért nagyon sok múlik a részvételen is, ne felejtsük el, a 73%, amivel ezek győztek 23-ban a parlamenti választáson, az egy abszolút rekord volt. És ennek a rekordnak köszönhették a győzelmet, az elnökválasztásokon 50-60%-os részvételek voltak az elmúlt évtizedekben. Tehát most lesz egy eredmény hétfőn, hogy ki az a kettő, aki tovább jutott, majdnem biztos, hogy a kormánypárti varsói főpolgármester meg a említett Piszes történész fog tovább jutni, és hogy akkor a kimaradó jelöltek szavazói mit csinálnak, kire szavaznak, elmennek-e június 1-én a második fordulóban. Na ez aztán meg végképp kiszámíthatatlan. Ezért vagyok én bizonytalan, és elnézést mindenkitől, aki jobbat vár tőlem, de pessimista.
Te vagy a legjobb ebben a tekintetben, hogy egyrészt realistává teszel bennünket, másrészt pedig a tudásod alapján, és te neked hiteles a tudásod, ezzel kell számolnunk, és olyan dolgokat tártál föl, szerintem a legtöbbünk számára, amelyekkel nem vagyunk tisztában, mert nagyon felszínesek vagyunk mindannyian, hiszen 1 millió dologra kell egyszerre figyelnünk, és Lengyelországnak az ügyei nyilvánvaló, hogy nem a középpontban vannak, viszont mindenkinek, aki figyeli ezt a műsort, tudnia kell, hogy Lengyelország egy kulcsország, és tényleg nem mindegy, hogy nagyon nem mindegy a magyar haza szemszögéből sem, hogy ott miként alakulnak a dolgok. Hát nézd, van-e olyasfajta, még egy utolsó gondolatra van idő, hogy amit te el tudnál mondani még, amit úgy érzel, hogy jó, ha tudjuk?
Hát csak azt tudom inkább megismételni, hogy egyrészt rendkívül sok múlik a részvételi arányon, másrészt rendkívül sok múlik azon, hogy a kormányban együttműködésre kényszerített pártok képesek ezt az együttműködést folytatni, mert ezzel is nagyon sok gond van. És a kieső jelöltek, tehát például a parlament elnöke, aki a többség bizalmából ül a parlament elnöki székében, de önmagában egy kis párt vezetőjeként a miniszterelnök pártjának a jelöltje ellen kampányol, hát ő nehezen fogja azt mondani, hogy a második fordulóban, ahova ő szinte biztos, hogy nem jut be, szavazzanak a kormánypárt jelöltjére. Tehát itt rengeteg olyan ellentmondás van, amit nehéz lesz feloldani. Csak azt tudom mondani, hogy figyelni kell, hogy hogyan alakulnak az események, és én leszek a legboldogabb, ha a pessimizmusom egy részét visszavonhatom, mondjuk június 2-án, a második forduló után.
Én azt mondom, éljen monsieur, bonjour, úgyse tudom, őt hogy hívják, mi a rendes neve? Elfelejtettem.
Rafał Csaszkowski. Csaszkowski.
Oké. Akkor megjegyzik a hallgatók, hogy kinek kell szurkolniuk. Minden jót neked, András, minden jót.
Köszönöm én is.